Jó, mindenkit szeretettel üdvözlök. Igen, csak nem látom. Tadám. Talán most igen. Balázs Eszter vagyok, a Kassák Múzeumban a Kassák Avantgárd folyóiratait kutató csoport munkatársaként ma Kassák adiképéről az avantgárd folyóiratokat figyelembe véve tartom meg az előadásomat. Meglepő, de Kassák teljes adiképe, beleértve az avantgárd és nem avantgárd folyóirataiét, korán sem teljesen feltárt. Csaplár Ferenc fontos tanulmányában, amely a Kassák és köreiben jelent meg, csak az 1920 utáni adikép főbb állomásaival foglalkozik. Az 1920 előtti korszakot az önéletrajzi regény alapján mutatja be, az egy ember élete alapján, az avantgárd folyóiratok a tett és a ma adiképét nem vizsgálja. Csaplár mellett számos Kassák kutató, ha nem is elemezte, de szintén hangsúlyozta a kérdés fontosságát, sőt, adi költészeti hatását például Rónai György kimutatta Kassák zsengéit tekintve is. Az alábbi előadásban a tett indulását követően folytonosan alakuló kép megragadására törekszem, tehát mindenek előtt úgy, hogy Kassák adiképét a nyugattal való kapcsolattal, illetve az irodalmi mezőben zajló változásokkal összefüggésben mutatom be. Ehhez az egy ember élete mellett, tehát a folyóiratokat is alapul veszem. Ha Kassák lapalapítását nem csak a tehetség vagy a kapcsolati háló kérdése felől, hanem az irodalmi mező alakulása felől is vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a háborús helyzetben általános autonómia deficit ellenére, vagy éppen annak köszönhetően Kassák a tettel képes volt az irodalmi mezőnek a hatalom által legkevésbé ellenőrzött pólusán bejelentkezni. Ugye a tettről van szó, amely 1915 őszén indult el. Lapja autonómiáját, a katonai helyzetet, a barát-ellenség, manikeánus látásmódját tagadó nemzetköziség, valamint a radikális háború ellenesség biztosította. Autonóm és avantgárd pozíció, tehát összekapcsolódott a háború legelején Magyarországon. Hasonlóan a németekhez, és szemben például az olaszokkal. Egyúttal ez azt is jelentette, hogy Kassák az autonóm irodalom képviseletét tekintve az addige pozíciót magáénak valló, de a háború első hónapjaiban az úgynevezett háború kultúrájához alkalmazkodni kénytelen, tehát egyfajta háborús konszenzust, vagy a háborút támogató konszenzust elfogadó nyugat riválisaként léphetett föl. E kapcsolatot tehát érdemes az irodalmi mezőben való térfoglalás kérdése felől is értelmeznünk. A korszakban ennek alapvető retorikai eszköze az új képviseletének vindikálása volt. Kassák 1916 tavaszán a tett programjaként határozta meg az új képviseletét. Természetesen hasonló gesztusok az avantgárd mozgalmakat megelőző modern áramlatokat is bőven jellemezték. A századfordulón a modern életformák fokozatos elterjedésének, valamint a technológiai újításoknak, találmányoknak köszönhetően a 19. századi haladáselvűségen szocializálódott nemzedékekben hatványozott érdeklődés támadt az újdonságok iránt. Az új sokja általános életérzés lett. Ez tükrözte, hogy a modern, az új, a korszak hívó szavai lettek. E tekintetben az avantgárd tehát nem újította meg a művészetekről való beszédmódot az osztrák-magyar monarchia magyar térfelén Magyarországon sem, hanem egy már létező diskurzushoz kapcsolódott. A különbség az új vindikálásának az intenzitásában rejlett. A radikális neofília azonban inkább csak retorikájában jellemezte az 1915-ben elindult a tettet. Az általa használt fogalmak nem voltak feltétlen újak, és az is előfordult, hogy nem a legfrissebb művészeti trendek képviselőit sorakoztatta fel. A tettben az új művészet kifejezés rímelt a nyugatban hasonló stratégiai okok miatt már korábban bevezetett új irodalom kifejezése. Nyilvánvaló, hogy a különféle művészetek egyszerre történő képviseletével Kassák új frontot kíván nyitni a vitában, mindenek előtt magának követelve a válogatás jogát. Az új művészet mellett azonban a már elterjedt új irodalom kifejezést is használta, vagy a fokozás eszközéhez fordulva, nem túl fantáziadúsan, legújabb irodalmat is emlegetett. A nyugathoz való viszony főként a prezentizmust már a címében is hangsúlyozó ma kapcsán természetesen nem csak a lapcímek különbsége miatt volt bonyolult 1919-ig. Általában is taszítás és vonzás egyvelegét jelentette ez a viszony. A nyugat, Kassák, valamint számos a tett és ma szerző számára meghatározó élményt jelentett, mielőtt ez utóbbi lapok egyáltalán elindultak volna. Ehhez forrás, bár utólagos forrása, meg annyi visszaemlékezés. Kassák az Egy ember élete című önéletrajzi regényében zöggenőkkel telinek ábrázolja a nyugathoz való közeledését, hegymászáshoz pontosabban, mi alatt kénytelen volt különféle napilapoknál publikálni, hogy felhívja magára a figyelmet. Végül a nyugatban megjelent Szabó Dezsőtől egy recenzió az Istenbáránykáiról, és Osváth 1916-ban a Misiló királyságát is lehozta a nyugatban, barátság is kialakult köztük. Hát egy lassan, szép lassan egy barátság is kialakult köztük. A Misiló nyugatbeli megjelenése Kassák visszaemlékezése szerint elismerést váltott ki munkatársaiból, megnövelve a tett árfolyamát, ezt a kifejezést ő maga használta. A nemzetközileg ekkor már jegyzett Ujc Béla például erre felcsatlakozott a laphoz. Ujc elnyerte 1916-ban a San Franciscó-i Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál grafikai nagydíját. Ugyanakkor, miközben Osváth figyelmét sikerült magukra vonniuk a tett szerzőinek, sőt a fiatal György Mátyást is maga Osváth közvetítette Kassáknak, Kassák elmondása szerint, a nyugat többi írója 1916-ban továbbra is tartózkodónak mutatkozott velük szemben. Idézem Kassákot. Volt már vitám vele, már mint Osváthtal a tettről. Modorosnak és túlzottan hangosnak tart bennünket, belénk akad, mint valami tüskésbozótba, s valószínűleg éppen azért becsül meg bennünket, mert tüskések vagyunk. A nyugat ugyanakkor a nyilvánosság előtt továbbra is nagyon tartózkodóan viselkedik velük szemben. Kassák szerint nem akartak az Ady Rákosi vita után újabb támadásukat magukra vonni. Tehát az időbeli sorrend, miszerint Péter Zoltán egy tanulmányában a nyugattal való kapcsolatot vizsgálva, ehhez Kassák önéletrajzi regényére támaszkodott, megkülönbözteti a megfelelni akarás fázisát a későbbi rivalizálásétól, a folyóiratokat tanulmányozva nem állja meg a helyét ennek a két szakasznak a sorrendisége. A két viszonyulás ugyanis nem válik egymástól külön, és főként nem két egymás utáni időszakot jellemez. Kassák önéletrajzi regényében még utólagosan a konfliktusok enyhülésével is igyekszik a korábban keletkezett lapokban megragadható ellentmondásos magatartást ábrázolni. Kálmán C. György is kiemeli, idézem, a maguk elfogadtatásának vágya, vagyis a kapcsolódás igénye, és ez az elhatárolódás, felforgatás egyszerre volt jelen a magyar avantgárdban. De térjünk rá az 1924-től éppen a nyugatban publikált az Egy ember életéről Kassák korábbi lapjaira. A nyugathoz való viszony és az Ady kép külön-külön vagy összekapcsoltan megjelenítve 1915 és 19 között igencsak hullámzó volt. A tett első száma ugyanis egy Ady melletti határozott kiállással indít. Őszén, amikor Rákosi Jenő támadás zúdított a háborút, az addig a megszokottnál erőteljesebben, már az első hónapokhoz képest erőteljesebben kritizáló írókra, hogy végképp elégtételt vegyen a nyugaton, ez az úgynevezett Ady Rákosi vita, Franyó Zoltán költő újságíró, aki épp harctéri szabadságolását töltötte, felemelte a szavát a vádlók ellen. Ebben az alaposan cenzúrázott írásban, amely a tett első számának utolsó írása, az is elhangzott, hogy az Ady revízió, a költő irodalmi bírálata tehát, szolidaritásból elmarad a tettben. Ezt követően több szó nem hangzott el a költőről Kassák első lapjában, amely, mint az köztudott, 17 szám után kénytelen volt befejezni a működését. Ugyanakkor az esztétizmustól való elhatárolódásra, valamint a háborús témájú irodalmat megjelentető, de esztétizáló szerző kifejezett ostorozására jócskán akadt példa a labban. Kassák 16 májusában a TED-ben közölt Szegény pózban című versében bírálta azokat, akik csak halkan mernek kritizálni, már hogy a háborút. Ha én egyszer nyitom meg a szám, idézem őt, az több, mint ti egy évig csikorogtok szívetek görög tüzes bánatáról. Több mint két évvel később, 1918. szeptemberében a háború ellenességet egyedül saját lapjai érdemének állította be. A háború befejeztével pedig egyenesen szembeállította az aktív antimilitarizmust a passzív pacifistákkal. Az utóbbi elnevezéssel, mondanom se kell, ekkor már egyértelmű volt, hogy a nyugat szerzőit illette. Az 1920-as évek végén megjelent önéletrajzi regényében végéig publikált önéletrajzi regényében viszont sokkal visszafogottabban fogalmazott, miközben továbbra is megkülönböztette a háborúval szembeni kritikai magatartásokat. Idézem, nem harcosok ők, de bátor halott siratók, mondta a nyugatíróira. Elismerte, valójában a korábban általa is ostorozott csendes panaszkodás katalizálta az ő háború ellenességét is. Ezt az 1920 utáni álláspontját tükrözi az egy ember életének következő részlete is. Élete vége felé az Izmusok története című monográfiájában már egyenesen, ahogy Kálmán C. György fogalmaz, a konzervatív kritikával szembeni fegyvertársi kapcsolatnak állította be az egykori lapjai és a nyugat viszonyát. A TED-ben azonban, most visszatérünk a TED-hez, 1915-16 folyamán a csendes háború ellenesség kritikájával összefüggésben Kassákék még egyenlőséget tettek esztétizmus és konformizmus közé. Ezen az alapon támadták az egykori holnaposok Emőt Tamás, Dutka Ákos, vagy az egyébként más szempontból méltatott Szépernő háborús témájú műveit, mondván, idézem, a háborús irodalom problémája egyelőre etikett kérdés. Ugyanakkor a terjedelmesebb, kifejezetten háborúpárti irodalmat szóra sem méltatták, a labban minden bizonnyal propaganda irodalomként tekintettek az ilyen jellegű munkákra. A Harry Russell Dorsen harctéri leveleit ugyanakkor Komját Aladár az akkori európai műveltség valóságos szintéziseként üdvözölte. Szomorival, aki egyébként impressionista írónak, azaz irodalmi szempontból elavultnak számított az avantgárd szempontjából, autentikusnak ítélt antimilitarizmusa miatt tehát kivételtettek. Kassák 1916-os programszövegében az új irodalom meghatározása körül is oda szúrt a nyugatnak. Idézem. Az előbbi generáció világfájdalmas hangulat pepecselésétől a tudatos akarat lírájába fejlődéséhez nagyban hozzájárult a háború, hangsúlyozta az irodalom 12 pontos meghatározásakor, nyilvánvaló saját indulásukra reflektálva. A tegnapi művész mai alkotó ellentétpárjában is ráismerünk a nyugat és a TED viszonyára. De Adi neve, ahogy azt Franyó Zoltán megígérte az első szám utolsó írásában, valóban nem hangzott el többé a háborús cenzúrának áldozatul esett a TED-ben. Közvetlen a betiltás előtt végre a nyugatban is megjelent a TED mozgalmáról ismertetés. Nem kisebb ember tollából, mint Babicséból. Még nagyobb eredmény, a nyugat lehozta Kassák válaszát is, amit a TED-nél Kassák visszaemlékezése szerint győzelemként éltek meg. Minden esetre a Babics-Kassák vita jelezte, hogy Kassákkal számolni kell. Kassák ezt az egy ember életében a nyugatot indulásakor és a háború alatt ért támadásokkal magyarázta. Babics tanulmányában érvényesített nemzedéki megközelítés kifejező hasonlatot, makacsul bizsergő parázsa rettenetes nagy hamu alatt, Kassák válasza címében, a cím így hangzott, a rettenetes nagy hamu alól, és beválasztotta. Már csak e hasonlatnak tulajdonított fontosság is mutatja, a TED és a nyugat feszültségterhes, de nem ellenséges kapcsolatában a fiatalság komoly tét volt. Babics kiválóan érzékelte, hogy Kassák az irodalmi mezőben való térfoglaláshoz az új irodalom követelése mellett a fiatalságra való hivatkozást is bevetette. A vitát, a már általam többször idézett Kálmán C. György a Babics-Kassák polémiák sorába illesztve alaposan megvizsgálta, és ugyancsak a nemzedéki megközelítést emelte ki. Babits írásában nyugtázza, hogy a fiatalok lázadnak a hagyományok ellen, mert törvényszerűen meg nem értettség övezi az indulásukat. Akár egykor a nyugat esetében ebben semmi új nincs, mondja Babits. Ugyanakkor Babits egyik a konzervatív kritikával rokonítható következtetése az, hogy a művészetben nem lehet forradalom, mert az újat keresők is végső soron hagyományba ágyazottak, mondja Kálmán C. És ennek az érvelésnek a mellékszála az a csiki-csuki vád, ez Kálmán C. György kifejezése, amely azt állítja, abban az esetben, ha az avantgárd mégsem szakít minden hagyománnyal, akkor pedig semmi újat nem hoz. Kassák válaszában a formák elutasításán jóval túlmutató művészi magatartás újszerűségét hangsúlyozta, és amely végső soron szerinte melléjük kell, hogy állítsa a fiatalokat is. A közönség valóban tét volt. A nyugat és az avantgárd rivalizálásában az olvasók, a közönség komoly tétként jelent meg. A TED betiltása után szinte közvetlenül elindított MA folyóiratnak 1916 végén, azonban saját közönsége, a szabad gondolkodó galilei kör diákjai egyetemi hallgatói előtti bemutatkozás botrányosan sikerült. Kassák előadását és Simon Jolán szavalását követően a felszólalók a rím és az időmérték hiányát kifogásolták, és zagyvassággal vádolták meg Kassákékat. Ez több különböző visszaemlékezés is bizonyítja. Kassáké, Szélpál Árpádé, Lengyel Józsefé, Földes Joláné például. Velük ellentétben Adit éltették forradalomként. A hosszabban felszólaló Barta Sándor, akit Kassák a vita után mégis a lapjához csábított, a galilei körben szokatlan hangon Kassák verseit a társadalmi és a morális higiéniát összemosó retorikával ostorozta, amivel korábban konzervatív berkekből jövő támadások kapcsán például a nyugatnak is meg kellett küzdenie, idézem Bartát. Kassákkal a külvárosok szennye önti el az irodalom kristálytiszta vizét, idézet vége. Barta elővette az érthetetlenség vágyát is, idézem, a MA-ban csak az előfizetési felhívás és a borszéki ásványvíz hirdetése értelmes. Ugye hozzáteszem, hogy piaci hirdetés, csak a borszéki ásványvíz szerepelt a MA-ban egy jó darabig. Az este dinamikája jól mutatja, hogy a galilei kör Adit zászlójukra tűző kritikusai az érthetetlenség bárgyát forgatták Kassák ellen, aki pedig többek között éppen, hogy Adit mint előfutárt emelte ki előadásában a lapja által képviselt irodalmi modernizmus védelmében. Érdekességképp Kassák a MA-ban szintétikus irodalom cím alatt megjelentetett előadásában, ugye ezt mondta el a galilei körben, a lapja elleni, hozzáteszem a polgári sajtóban jelentkező konzervatív támadásokra is kitérve, optimistán kiemelte, idézem, ma már megértőink is híven vannak, különösen a fiatalok között. Ezen a ponton fontosnak látta az elődökkel való folytonosság hangsúlyozását is. Nem gyökértelen divat, hanem az előttünk járó irodalom egyenes és törvényszerű továbbfejlesztése az, amit a MA képvisel, hangoztatta. A szakítás retorikáját, amelyre például a TED-ben számos szöveg utal, keresztül metszette tehát az elődökkel való folytonosságé a támadások elleni védekezés kontextusában. Így lett a MA mozgalmának első hírnöke, Adi és Révész Béla. Kassák a meg nem értettségből is adódó rokonságot hangsúlyozta. A MA-ban a TED-hez képest újdonság volt, hogy a szerzők már kifejezetten irodalmi szempontból is ismertették nyugatos szerzők műveit, sőt olykor részletes tanulmányt is szenteltek nekik. Természetesen a harcos kritikát továbbra sem spórolták meg. A számos írás közül érdemes kiemelni György Mátyás Babitsról szóló bírálatát. György expresszionista nyelvezetű kritikában veti el az esztétizmust. Míg azonban Kassák korábban Adit előfutárként hangsúlyozta, nála jóval fiatalabb György a MA-ban már kifejezetten kritikus volt Adival szemben, akit szerinte csikó bőrkulacsos és szegény zsuzsis gyökérig tapintás találomra váteszég jellemez. A MA és a nyugat köre között nem volt nyílt vita Adi megítélésével kapcsolatban, de Babi kapcsán például már igen, legalábbis Lackó Géza a 20. században, ha nem is közvetlenül a MA-nak, de oda pirított általában a szocialista tendenciájú irodalomnak. 1917 elején, nem sokkal Ignótusznak a Nyugatban publikált köszöntő szavai után, Kassák a 10 éves Nyugat címmel néhány hasábos jubileumi köszöntést közölt a lapjában. Az első sorok jól tükrözik, a nyugathoz való ambivalens viszonyt. Miközben mindenképp el akart fordulni a nyugat által képviselt klasszikus, eklektikus modernizmus programjától, kénytelen volt elődjeként is a folyóiratra tekinteni. Ebből és a többi itt idézett szövegből is jól látható, legyenek azok akár retrospektívek is, hogy Kassák, és különösen a köré gyűlt fiatalírók a közelmúlt irodalmától, az úgynevezett esztétizmustól meg akarták magukat különböztetni. Adihoz és tulajdonképpen a nyugathoz azonban Kassákot irodalmi indulása miatt is ambivalens viszony fűzte. Adit mozgalma előfutárának, de annak életművét csak egy korábbi korszak betetőzésének tekintette. A ma nyugat képe azonban a forradalommal megváltozott. Nyugat és Adi képe. Közvetlenül az őszirózsás forradalmat megelőzően újból konjunktúrája lett az Adihoz és nyugathoz való viszony tisztázásának. A fiatal maistákat izgatta Adi különösképpen. Borosef László 1918. októberében egy hosszú tanulmányt közölt, amelyben a költő kortváltó jelentőségét hangsúlyozta, de egyben a maistákat a költővel szembeni magatartását is kijelölte, alázkodás helyett hangsúlyozta, túlmutatás kell. A politikai helyzettel való elégedetlenség a lap radikalizálódását és az állandó forradalom követelésének programját eredményezte. Szélpál Árpád forradalom vagy pártművészet választásra késztető vitairatában, mint egy mellékszálként állást foglal a nyugattal és Adival kapcsolatban is. A nyugatot annak forradalmisága felől értékelte, és a legtöbb fiatal maistával megegyező módon leszögezte lapjukat a nyugattól, jelentős művészeti és világnézeti különbségek választják el. Ezzel összhangban a nyugat örökségének tovább vitelét is megtagadta. Mi nem Babicsék kezéből vesszük át a píruszi fáklyát, hangsúlyozta Szélpál, hanem önmagunkat lobbantjuk fáklyának az emberiség elé. A mában a nyugattól leválasztott Adi értelmezést a költő halála tovább mélyítette. Nekrológiában Kassák, akárcsak Szélpál, 1848-tól eredeztette azt a folyamatot, amelyben Adi szerinte beleilleszkedett. Boroshoz képest azonban nem csak átmenetinek tekintette Adit, hanem egyenesen egy teljes korszak betetőzésének és lezárulásának. Ahogy Boros, ő is az utánzóktól óvott. A nekrológ azért is érdekes, mert ugyanekkor a Franyó Zoltán által 1919 elején elindított és a mával rokon szenvező forradalmi kommunista Vörös Lobogó című lap, amelyhez köszöntést Kassák intézett az első számban, habozás nélkül a zászlajára tűzte Adit, akit a forradalom megtestesítőjének nevezett. És akkor zárom a mondandómat a tanácsköztársaság alatti fordulattal. Jól lehet, Adi öröksége inkább a múlt lezárása volt a maisták szemében, a tanácsköztársaság idején a sajtó mégis Adi örökösének és a második irodalmi forradalom letéteményeseinek tekintette őket. Idézem a kommunizált Pesti Hírlapot, Adi Endre irodalmi forradalmának szinte a sarkába hágott az a másik irodalmi forradalom, minek elindítója lelke Kassák Lajos. Előbb a TET, majd ennek betiltása után a MA című folyóiratban csinált propagandát irodalmi hitvallásának, és nyújtott teret mindazoknak, akik őt hajlamuk és tehetségük szerint követni akarják. Amikor Kumbéla is az érthetetlenség vágyát vetett a maisták szemére 1919. május legvégén, a neki írt nyílt levelében Kassák, amit a MA közölt le, Adi és Révész Béla példáját hozta fel megint, mondván, hogy az egykor ellenük folytatott támadások ezúttal Kassákék ellen irányulnak. Ezt mindenek előtt az április eleje óta a főként Szozdem újságíróktól érkező támadásokra értette. Ez az érvelés utólag egy hosszú távú védekezési stratégia részének bizonyult, amit Kassák különösképp a demokratikus politikai baloldallal, azaz a szociáldemokráciával való vitákban érvényesített a leginkább. Ez már egy másik történet, amit Csaplár Ferenc kitűnően megírt, esetleg a vitában majd még erre is rá lehet térni. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem betartottam az időt.